Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, az Aréna vendége. Ott hagytuk abban, hogy milyen előnye vagy hátránya volna a Orbán Viktor Köcsei beszédében megfogalmazott centrális politikai erőtérnek, amely az ő óhajtása szerint ezt a háborús, duális erőteret hivatott volna fölváltani. Két kérdés adódik ebből. Beleilleszthető-e ez a magyar politikai, történeti hagyományba? Másik pedig, ami ezzel szerintem összefügg, hogy van-e erre társadalmi igény?
Na most hát kezdjük onnét, mert szerintem az, hogy az Orbáni ajánlatot megértsük, ahhoz az, azt kell mondanunk, hogy az MSZP nem erre törekedett volna, akár 2010-ben is, hogy egy harmadik ciklusra is mandátumot szerezzen.
De van olyan politikai erő, amelyik a kormányon van, nem arra törekszik,
hát
hogy még egyet szerezzen?
Hát nem. Hát nem. Hát induljunk ki akkor józanul és reálisan abból, hogy minden kormány azt igyekszik maximalizálni, hogy minél hosszabb ideig kormányozzon. Az MSZP és Gyurcsány Ferenc egyetlen ok miatt, ami nagyon súlyos, ezt nem tehette meg 2006-tól kezdődően is, az az őszödi beszéd. Nincs mit tenni. Vitatkozhatunk azon, hogy ez igazságbeszéd volt, vagy hazugságbeszéd, ugye a magyar közbeszéd ezt a két kategóriát szokta használni, de egyet vegyük tudomásul, hogy ez egy olyan vízválasztó, ami miatt nagy valószínűséggel ráment az MSZP-nek az esetleges harmadik ciklusa. Tehát ettől kezdve az, hogy Orbán felajánlja azt, vagy fölveti azt, hogy ők akkor majd ők fogják létrehozni, ez abból is fakad, hogy nyilvánvalóan az MSZP erre nem képes. Ha képesek lettek volna, akkor legfeljebb más, hogy mondjam, verbális szókészletben, más retorikával, de ők is ugyanerre törekedtek volna, csak nem azt mondják, hogy centrális erőtér, hanem valami mást mondanak, hogy mi továbbra is kormányon szeretünk maradni. Most ebből következően, tehát ezt gondolom erről, hogy nem biztos, hogy jól teszi az MSZP, hogyha önmagában ezt a szándékot is elvitatja a másik oldaltól. Ráadásul még olyanokat is mond, hogy ez diktatúra, meg ehhez hasonló. Hát akkor megkérdezném én tisztelettel, hogy mondjuk a Margaret Thatcher 4 ciklusú konzervatív kormányzása az akkor diktatúra volt. Helmut Kohl kormányzásai diktatórikusak voltak, stb.
Az MSZP nem feltétlenül a tovább kormányzás több ciklusú kormányzás szándékát vitatja el, hanem mintha attól tartana, hogy nem tudja, hogy a Fidesz ezt milyen eszközökkel kívánja fölépíteni. És Orbán Viktor ebben a Köcsei beszédében a háborús politika elvetésén túl nem is sorol föl eszközöket, hogy hogyan kell ezt kormányon biztosítani, a duális politikai rendszer visszatérésének esélyét csökkenteni. Nem ettől félnek a szocialisták?
Jó, hát nyilvánvalóan ettől félnek, de ha ez a beszéd nem került volna nyilvánosságra, akkor is félnének, mert Orbán Viktortól félni kell. Tehát ez a magyar politikának egy alapvető, fundamentális tétele, legalábbis a baloldal szempontjából.
És ez be is vált azért több választáson.
Hát rendben van, de mégis azt gondolom, hogy azért egy dolog félni egy politikustól, és egy másik dolog félni a diktatúrától. Tehát milyen alapja is van annak, ugye a diktatúra mit is jelent? Felfüggesztem a parlamentáris intézményeket, elfordulok a liberális demokráciától, valami egyszemélyi hatalomgyakorlásra törekszem, na most a jogállam alapelveit tagadom.
Mert a szocialisták kapásból tudnák mondani a parlament 3 hetes ülésezési rendjének bevezetését.
De bocsánatot kérek, hát a parlament 3 hetes ülésezési rendje az nem a parlamentarizmus abóvó megszüntetését jelenti. Hát ismerünk olyan országokat például, ahol 2 éves vagy 3 éves költségvetést fogadnak el. Tehát nem csak az létezik, hogy évenkénti költségvetés, és így tovább. Én most a világért sem akarnék a Fidesz magyarázójának a szerepében feltűnni, de én azt gondolom, hogy a fogalmakkal azért érdemes csinyán bánni. Tehát más dolog a diktatúra, és más dolog az, hogy egy másfajta demokratikus modellt képviselünk. Én azt is mondanám, hogy ha a magyar közéletnek egy kicsit igényesebb lenne a hozzáállása a dolgokhoz, akkor eljutna végre odáig, hogy nem mindig ezt az örökös demokrácia versus diktatúra logikát játsszuk, hanem azt, hogy az egyik oldalnak mondjuk nagyon más a demokráciáról az elképzelése, mint a másiknak. Hadd mondjak egy példát, a Fidesznek ugye a demokráciába sokkal erőteljesebben belefér a közvetlen demokrácia, a népi részvétel, mint olyan. Na most ezen már el lehetne kezdeni értelmes vitákat folytatni, hogy például az, hogy a Fidesz ezt vallja, az hogyan függ össze mondjuk a magyar alkotmánynak azzal a sokat idézett passzusával, miszerint a nép a hatalmat két módon, választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja, írja a magyar alkotmány.
Hmm. És ebből az is következik, hogy ami a valamint előtt van, az az elsődleges hatalomgyakorlási forma.
Igaz, de a második is benne van. Erre lehet mondani, hogy a Fidesz az csak az alkotmányt, ha tetszik, a végsőkig értelmezi. Most nyilván mi erre mondhatjuk, hogy populista az alkotmány. De milyen érdekes, hogy az a Fidesz mondja ezt, amelyik pontosabban az a Fidesz akarja ezt a népi részvételt és közvetlen demokráciát, amelyik egyébként nagyon erősen kritikus az alkotmánnyal.
Jó, de nekem ebből egy következő kérdés is jön. Ha tegyük fel, a Fidesz ezt a centrális politikai berendezkedést akarja megvalósítani, pontosabban megvalósítja, amelyben a politikai viták az elit hatáskörébe tartoznak, és nem a politikai oldalak közötti napi csatározások tárgya, akkor ebbe hogy fér bele a közvetlen demokrácia? Hogy fér bele a nép? Hogy lesz nemzeti konzultáció, amit a Fidesz nagyon sikeresen alkalmazott az elmúlt 8 évben?
Hát ez megint egy olyan kérdés, azt hiszem, hogy a nemzeti konzultáció az inkább egy taktikai dolog, azt gondolom. Tehát nem lehet egy társadalommal az emberekkel folyamatosan konzultálni. Ugye ezt egyszer megpróbálták, ezt egyszer megcsinálták, jelzem, Nyugat-Európában baloldali kormányok és baloldali pártok is szoktak konzultálni. Jelesül mondjuk a brit munkáspárt is ugyanehhez az eszközhöz folyamodott. Most, hogyha ez egyszer megvolt, akkor ez még egyszer szerintem értelmetlen és hatástalan csinálni.
De nem ezt fogják a szocialisták csinálni?
Hát nincs kizárva, hogy átkerül majd az ő oldalukra ez a dolog előbb-utóbb. Egyébként már most is látjuk ennek a jeleit. Tehát amióta Mesterházy Attila van a párt élén, nem beszélnek sokkal többet arról, hogy oda kell fordulnunk a társadalomhoz, meg kell kérdeznünk az embereket. Hogy mondjam, ez a politikában mindig egy ilyen oda-vissza játék, tehát hogyha az én ellenfelem, hogy mondjam, egy kicsit a társadalomtól eltávolodóban van, akkor én azonnal oda fogok menni, és meg fogom kérdezni az embereket. A Fidesz, amikor az emberekhez odafordult, akkor úgy érezte, hogy a kormány az nagy mértékben eltávolodik, és kiürítette a társadalommal való kapcsolatot.
De bocsáss meg, a tartalom mit se számít? Mi lesz, hogyha a Fidesz, tegyük fel, olyan intézkedéseket akar csinálni, amelyeket a szocialisták, a későbbi ellenzék is támogat, akkor is csak azért, mert a Fidesz népszavazásos politikája bevált, ellenezni fogják a népszavazás technikájával? Az az erő, amely korábban a reformok motorjának mondta magát, és azért bírálta a Fidesz, mert népszavazás útján lőtte szét a reformjai?
Hát nincs kizárva. Nincs kizárva. Ugye a politikában ez nagyon benne van, hogy majd mi is, ha ellenzékbe kerülünk, akkor ugyanúgy fogunk viselkedni, mint ahogy velünk szembe viselkedtek. Az MSZP-nek most van egy olyan képe a Fideszről, hogy mindent szét akart bombázni és szét akart roncsolni, amit kormányon az MSZP csinált. Ha majd a Fidesz kormányra kerül, erre utalt egyébként Gyurcsány Ferencnek az a zárt körben elhangzó beszéde is, ugye, hogy majd nagyon kemény ellenzéke leszünk a Fidesznek, és érezzék azt, ugye, hogy minden pillanatban, ugye, hát támadjuk őket, stb. Tehát ilyen értelemben arról semmit nem tudunk pillanatnyilag, hogy a Fidesz pontosan mit akar. A Köcsei beszédből ezt nem lehet kiolvasni. A Köcsei beszéd egyébként, ahogy én elolvastam, az fölvet egy új problémát. Ez pedig az értékeknek a problémája a politikában, ugye? Tehát azt mondja, hogy újfajta értékek felé érdemes elmozdulni. Nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent. Ugye Orbán még Bibót is belekeveri, és azt mondja, hogy ugye az elitnek mintát kell adnia a társadalom számára, amiben értékek vannak. Jelzem, hogy ezek 1990-ben voltak utoljára felvetődő kérdések. Az elmúlt 20 évben azt, hogy az elitnek, a politikai osztálynak mintaadói szerepe van, ezzel
nem nagyon milyen mintaadói szerepe van? Nem lehet az elit az önelégültség, az önsajnálat, és Orbán még számtalan állapotot leír, amilyen állapotban nem lehet az elit, és ez olvasva az ember azt gondolná, hogy hát elithez tényleg nem méltó, hogy ilyen állapotokból legyenek, de akkor milyen?
Hát nagyon egyszerű dolgokat tudnék erre mondani, például újfajta erkölcsi dimenziók jöjjenek be. Jelzem, ugye kérdezte, hogy a magyar történelemben milyen hagyományok vannak. A magyar történelemben mindig volt egy olyan nagyon erős hagyomány, hogy a politika az legyen erkölcsileg egy tiszta műfaj. Ezt ugye az elmúlt pár évről egyáltalán nem lehet elmondani, pláne mióta ugye ezek a korrupciós ügyek és a botrányok vannak. Mondok egy nemzetközi példát, egyébként ezek ritkán szoktak sikerülni, hogy tisztítsuk meg a politikát a erkölcsi fertőtől, de mindig előjönnek. Olaszországban például a 90-es évek elején Silvio Berlusconi első választási győzelme előtt óriási volt az olasz politikai életben a belső fertőzöttség, a korrupciós és botrányos ügyek. Berlusconi ennek a szárnyán került a politikába. Lám, hova jutott Olaszország? Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek az erkölcsi megtisztító hadműveletek, ezek a visszájukra fordulnak. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy ez így lesz Magyarországon, de például ez egy olyan dimenzió, ami kétségkívül hiányzott eddig a magyar politikából. Tehát, hogy legyen erkölcsi következménye a politikusok tetteinek. Ezt az úgynevezett nép, vagy a társadalom jelentős része egyébként a nyugat-európai országokban is elvárja a politikától. Ha jobban belegondolunk, ha valaki nem fizet be egy TV-díjat, tudunk ilyen politikusról Svédországban, hónapokon, vagy talán éveken keresztül nem fizette ezt a díjat, miután ez kiderült, lemond.
De mi még itt nem tartunk, most még mi ott tartunk, hogy politikusokat előzetesbe tesz a bíróság.
De bocsánat, hát...
Ez még nem erkölcsi következmény, de ez az... csak büntetőjogi következmény.
Nem, hát az, hogy egy politikus önmagára kötelezőnek nézi azt, hogy egy valljuk be nem egy túl nagy vétket követette, hogy nem fizetett TV-díjat, és ezért ő lemond, ez egy vastagon erkölcsi.
Hát ott de dolog. De tudnálunk ilyen példát mondani?
Nem tudok ilyen példát mondani, de ez megint egy olyan dolog, hogyha ezek nem lesznek evidensek. Tehát, hogy mondjam, szóval a büntetőjog és a semmi között azért kell lenni valaminek.
Jó, az volna az erkölcs, én ezt értem, de hogy lesz erkölcs abból, hogy levadásszuk egymás ellenfeleit?
Hát erre azt tudom mondani önnek, hogy amíg nem alakul ki az a norma, hogy kisebb vétségeknek is van következménye, addig mindig ott leszünk, hogy csak a nagyobb vétségek kerülnek majd a nyilvánosság elé, és lesz egy ilyen, hogy mondjam, egy össznépi kijelgés, már bocsánat a kifejezésért, azon, hogy igen, akkor ezt is elkapták, na végre, akkor ez is előzetesben.
Hát most végre megbuktak a fejesek.
De most nézze meg, hát gyakorlatilag most hova jutottunk a választások előtt néhány hónappal, hogy kismillió ember BKV ügyekben, ilyen ügyben, olyan ügyben, előzetes letartóztatásban van, vagy egyéb dolog. Na most, hát ugye egy elemző az persze tudja azt, hogy ez nem azért történik, mert hogy ma sokkal erkölcstelenebbek a politikusok, mint régebben, hanem ez azért történik, mert valakinek ma az az érdeke, hogy ezeket az ügyeket nyilvánosságra hozza.
Ez elég szomorú következtetés, mert történhetne azért is, mert megtáltosodik a büntető igazságszolgáltatás, jobbá válik a nyomozás.
A tényfeltáró újságírás.
Vagy ne adj Isten. Ezért történt? Ugye a tényfeltáró újságírásnak volt dolga a BKV ügyekben, a kollégák sok helyen.
Igen, de messze nem olyan mértékű ez a dolog, azt gondolom, mint ami ennek lennie kellene. Tehát én inkább azt érzem ezekben az ügyekben, hogy a különböző rivalizáló politikai csoportok egymás elleni kicsináló akciói miatt derült ez ki.
De hogyha a status quo maradt volna, akkor ezek nem bukkantak volna föl?
Nagy valószínűséggel így látom. Hát gondoljunk bele, hogy már az összödi beszéd is egy bizonytalan dolog ilyen szempontból, hogy ki hozta azt nyilvánosságra. Mind a mai napig ugye ezt nem lehet pontosan tudni. Az elemző hajlamos ilyenkor azt gondolni, hogy a valószínűleg ez akkor a belső viszonyok, a belső elrendezés miatt valamilyen belső viszálykodás tünete.
De a győztesnek csak föl kellett volna bukkannia azóta valahol, akinek az érdekében nyilvánosságra hozták az összödi beszédet, de ebben a helyzetben nem látszik a szocialista oldalon egy győztese.
Hát igen, és ez valóban ez ennek a történetnek, ha már ennél maradunk, az egyik legnagyobb rákfenéje, de az összes többi történet is ilyen. Tehát nézze meg a koreográfiáját, minden történet ugyanarra a rugóra jár. Megjelenik egy eset, valaki feldob valakit, azt bíróság elé citálják, vagy előzetesbe teszik, akkor megy egy ideig a dolog, utána pedig a közönség elfárad, a tárgyalás elhúzódik, és nincs az egésznek olyan tanulsága, amiből ugye a beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy önismeret, hogy ez az önismeretet valamilyen mértékben gazdagítaná, és tudja, mi jön az egészből le? Az a nézői vagy társadalmi megítélés, hogy mindenki lop. Uh-huh. Hogy a politikusi osztály egyformán...
Ez jól mérhető a kutatások.
Na
a
de ez nincs rendjén. Tehát egy demokratikus országban nem lehet olyan következtetésre jutni, hogy mindenki lop. Mert ha ilyen következtetésre jutunk...
Akkor ez a minden mindegy.
Akkor ez a minden mindegy. Ami persze még mindig nincs itt, mert hát ha minden mindegy lenne, akkor nem bíznának ennyien a Fideszben. Tehát ilyen értelemben most itt egy kis logikai keveredésbe kerültem, mert természetesen nem minden mindegy, mert a Fidesztől éppen azt várják, hogy majd ezt változtassa meg, ugye ezt az állapotot, és legyen következménye a dolgoknak, de hát nem tudjuk, hogy milyen következmények lesznek.
És a Jobbiktól akkor mit várnak? Mert ők mondják aztán igazán azt, hogy ezek mind rosszak, az MSZP is, a Fidesz is, mindenki. Mi vagyunk a tiszták és a jók?
Nézze, hát a Jobbik története az megint az én számomra nem intézhető el két mondatban, hogy szigeteljük el a szélsőségeseket, és akkor tehát fogjon össze az MSZP és a Fidesz, ugye most már ilyen hangok is hallatszanak, hogy esetleg majd az MSZP jelöltjei visszalépnek a Fidesz javára bizonyos választókerületekbe, ahol a Jobbik erős és a Fidesz az MSZP szavazatai nélkül esetleg nem nyerne.
Ezt én inkább még csak kérdésként feltéve hallottam MSZP-s politikusoknak, akik általában nem mondanak semmit.
Igen, de már megjelentek olyan írások, hogy összeszedték azokat a választókerületeket, szám szerint 12-t, ahol esetleg ilyen helyzet volt például a 2009-es európai parlamenti választáson. De az én számomra a kérdés például úgy vetődik fel, hogy a Jobbik szavazói ugye a fiatal rétegből kerülnek ki döntően. Miért van az, hogy egy fiatal képzett, ha tetszik, egyetemista réteg nem az MSZP-re, vagy alig az MSZP-re és a Fideszre is csak részben szavaz. Hát nem ad ez feladatot mondjuk ezeknek a pártoknak a számára. Nem kéne ezt végig gondolni, hogy lehet az, hogy fiatal emberek, akik az életük kezdetén vannak, oda fordulnak egy olyan párthoz, amelyet ugye szélsőségesnek vagy radikálisnak mondunk. Miért van ez? Mit tesznek ezek a domináns nagy magyar pártok azért, hogy ez a fiatal réteg hozzájuk forduljon? Hát jelzem, hogy az MSZP például semmit nem tud tenni, mert az MSZP ugyan erős az 55 fölötti korosztályban, talán a legerősebb, de mondjuk a 18 és 39 év közötti korosztályban borzasztóan gyenge.
De a Fidesz meg tudja fogni ezt a réteget?
Hát a Fidesz fogta meg korábban ezt a réteget. Azért engedte el, mert hogy mondjam, a parlamentáris politika követelményei között ugye egy párt időnként elveszíti a kapcsolatot a legfrissebb mozgásokkal. Tehát ugye egy fiatal korosztály milyen is? Ezt még 20 évvel ezelőtt tudtuk, vagy 30 évvel ezelőtt. Radikális. Most a szónak egy nem politikai értelmében. Ugye meg akarja változtatni a világot, gyors eredményeket akar, hisz a csodákban, hogy úgy mondjam, stb. A rendszerváltás, ami utáni korszak, amit én ugye már többször ma rossz léti demokráciának neveztem, az gyakorlatilag az emberek élethelyzetét nem nagyon javította. Nagyon-nagyon sokan csúsztak le, nagyon sokan lettek vesztesek. Ilyen körülmények között pedig óhatatlanul növekszik az a vágy, az a hit, hogy jöjjön egy gyors megváltó. Egyébként a magyar politika történetben a Jobbiknak vannak előképei. Csak úgy jelezném, hogy ugye 1867-ben történt egy kiegyezés Magyarországon, és az 1880-as években megjelent egy antiszemita párt nevű képződmény. Ez volt a párt neve. Antiszemita párt.
De miért immanens része a radikalizmusnak a most a cigányozás, és mindig egy kis zsidózás? Ez a történelmi hagyománya az antiszemita párt?
Hát nyilván persze ezt a Jobbik nem tudom, hogy mennyire vállalja ezt a hagyományt, vagy mennyire nem, de minden esetre Magyarországon kétségtelen, hogy a leszakadásért, a veszteségért mindig felelősöket kerestek, és ezeket a felelősöket mindig magyarokon kívüli tényezőkben találták meg ezek a radikális vagy szélsőséges pártok. Ez a hagyomány, ez borzasztóan erős. Ez egyébként a két háború közötti korszakban is működött. Még sokkal szélsőségesebb eszközökkel a 30-as évek második felétől.
És ennek nagyjából ennyi a támogatottsága, a bázisa, amennyi most mérhető hagyományosan? Ez nagyon magasnak tűnik.
Hát
soknak.
És még nem is biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy ez a végső tartománya, amit most látunk. Tehát, hát ugye tudjuk azt, a két háború közötti korszakról van egy stabil adatunk, mégpedig 1939-ből, amikor az utolsó parlamenti választás volt, ugye, és akkor körülbelül 50 darab nyilas vagy nemzeti szocialista képviselő jutott be a magyar parlamentbe. Tehát én nem tudom, hogy ezt az arányt el fogja érni most a Jobbik, vagy nem, de minden esetre e közelében könnyen elképzelhető, hogy lehet. Én azt tudom mondani, hogy ez a parlamenti pártok kérdése is, tehát nem tehetnek úgy a parlamenti pártok, hogy mossák kezeiket, és azt mondják, hogy rajtuk kívül álló tényezőkről van szó.
Három olyan politikai erőről beszéltünk, amelyik minden kutatás szerint bent lesz a parlamentben. Nem tudjuk még, hogy mi lesz az MDF, SZDSZ-el, mert úgy tűnik, hogy még ők maguk sem nagyon tudják, hogy milyen irányba indulnak. A lehet más a politikával? Nem tudom, van-e még? Nincs más.
Hát olyan párt, amelyik bejutásra esélyes, szerintem sem nagyon van. Lenne kedvem még arról beszélni, ha lenne több időnk, de szerintem már arra nincs, hogy tulajdonképpen az MDF története az megint csak, hogyha túlmegyünk a napi ügyeken, akkor az egy nagyon komoly politika-elméleti, politika-történeti kérdést vet fel, nevezetesen azt, hogy konzervatív pártra, aminek a magát az MDF nevezi, van-e egyáltalán szükség a magyar politikában. A hallgatók közül szerintem nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Magyarországon konzervatív párt néven és ideológiával soha nem lehetett pártot csinálni.
Az MDF is csak 2 éve mondja magáról, hogy a konzervatív
mert
párt.
Mert be akart lépni valahova, ha tetszik, ugyanazt a logikát követi az MDF, mint a Fidesz 94 után. A Fidesz is fölmérte, ugye, hogy hol van hiány. Az MDF akkor ugye lecsökkent, elvesztette a választásokat, és azt mondta a Fidesz, hogy akkor álljunk mi be a jobb oldalra, és ott felépítjük magunkat. De a Fidesz nem konzervatívként építette föl magát, hanem egy ilyen keresztény, demokrata, nemzeti, polgári pártként. Mit mondott erre az MDF? Van egy hiány a konzervatív póluson. Oda megyünk, ugye? Csak az MDF-nek azért sokkal nehezebb a dolga, mert ez egy történelmi tradíció hiány problémáját veti föl, hogy nem fogadja be a magyar közönség a világi típusú konzervativizmust. Az MDF nem véletlen, hogy a Fidesz és az MDF között ilyen puskaporos a levegő hosszú idő óta. Mert az MDF egy nagyon más típusú jobboldaliságot képvisel, ugye sokak szerint ma már ez nem is jobboldali, hanem a másik oldalhoz közelebb áll. De minden esetre tehát a konzervativizmusnak van itt jogosultsága Magyarországon. Ez a kérdés. Ráadásul az SZDSZ-szel való szövetség, hát ez meg aztán végképp.
Jó, és még itt van Bokros Lajos, aki ugye nem nagyon mondható
van,
egy
tehát
konzervatív.
Egy szocialista hagyomány is a dologba, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog, de azzal függ össze, amiről szintén beszéltünk, hogy a pártrendszer szétesett. Hogyha gondoljunk bele, hogyha Bokros Lajos például be tudta volna venni az MSZP-t, mint ahogy nem tudta, akkor neki nem kellett volna elkezdeni vándorútra indulnia és megtalálni azt a pártot, amelyik őt befogadja. Vagyis erről szól ez a történet. Létrejött egy Bokros párt. Valljuk be.
Be is hallják, hát Bokros Lajos is elmondja, hogy van egy párt, amelyik kész és akarja végrehajtani az ő programját. Hát nem ő az MDF programját, hanem fordítva.
Fordítva, így van. Ez ugye, hogy egy vicces elemet is mondjunk, nyilván a nézők közül is sokan látták az interneten az MDF képviselőjelöltjének bemutatkozását. Hát most ez tényleg karikaturisztikus, amikor szegény jelöltek
nem
nagyon
biztos,
tudják
hogy rosszul sül el.
De nem nagyon tudják elmondani, hogy most akkor kövesse Bokros Lajos programját. Szóval olyan nagyon mókásan jön ki, ahogy úgy látható módon úgy mondták nekik, hogy ezt kell mondani, de úgy még erre nincsenek kellően fölkészülve, hogy most akkor az MDF-ről van-e szó, vagy pedig a Bokros pártról. Hát én szerintem inkább már ez az utóbbi. Ami egy normálisabb pártrendszerben lehetséges, hogy egész másként sült volna el. Tehát, hogyha Bokros Lajos megtalálja magának azt a pártot, amelyet ő, hogy úgy mondjam, bevehet, és ez nyilván először az MSZP lett volna, aztán, amikor az kiderült, hogy az nem megy, akkor az SZDSZ. És miután az sem ment, akkor maradt ugye ez.
Az MDF-e kapcsolatban persze mindig illik óvatosan fogalmazni, mert őket általában leírják a választások előtt, legalábbis az utóbbi 2-ben, aztán mégis bejutnak a végén.
Hát én szerintem is nagyon komoly esélyük van egyébként arra, hogy bejussanak, mint ahogy már kevésbé vagyok meggyőződve arról, hogy a lehet más a politika, az képes lesz-e venni a parlamenti küszöböt.
Csizmadi Ervin, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.